Ez a Mozaik Podcast az autizmusról 15. adása. Én Kamrás Orsolya vagyok.
Én pedig Kapitány Imola.
Egyesületünk a Mozaik Egyesület az autizmussal élő emberekért több mint 10 éve dolgozik együtt szakemberekkel és szülőtársakkal azon, hogy az autista gyermeket nevelő családok élete egy kicsit jobb legyen. Ha szeretnél többet tudni rólunk és a podcastról, nézd meg a bemutatkozó videónkat. A Mozaik Podcastot teljesen laikusként, munkánk és a családunk mellett a szabadidőnkben csináljuk. A Vodafone Podcast Pioneers programja abban segít, hogy mindez ne menjen a minőség rovására. Ennek a programnak köszönhetően ugyanis már egy meghallgatással vagy megtekintéssel is segíthettek minket abban, hogy több időt, energiát és pénzt tudjunk szánni a podcastra, ezáltal nívósabb adásokat készíthessünk. Köszönjük, Vodafone! A mai adás témája a felnőttkori lakhatás. Ez is egy olyan kérdéskör, ahol a nehézségek egy része autizmustól függetlenül jelen van a családok nagy részénél. Annak a fiatal felnőttnek, aki nem születik szerencsés családba, és a szülei nem tudnak hozzájárulni a lakhatáshoz, nagyon komoly nehézségekkel kell megküzdenie, ha önálló életet akar kezdeni. Ugye nem túlzás azt mondani, hogy Magyarországon most már lakhatási válságról lehet beszélni. Lényegében egy fiatalnak esélye sincs, hogy egyedül fenntartson egy albérletet. Magyarul másokkal kell összeköltöznie. Aki autizmussal él, annak önmagában már ez is nagyon kihívásos lehet, hogy idegenekkel kell összeköltözni, és ez még akkor is gondot okozhat, hogyha egyébként jól boldogul az illető fiatal az életben. A súlyosabban érintett autista embereknek pedig az esetek nagy részében egyáltalán nem adatik meg, hogy a szüleiktől leválva a saját igényeiknek megfelelő körülmények között, ha segítséggel is, de önállóan éljenek. Szóval ez egy nagyon szertágazó kérdéskör, ezt próbáljuk meg a következőkben szétszálazni, és több szempontból is megvizsgálni, milyen kihívásokkal jár, ha egy autista fiatal felnőtt kirepül a családi fészekből. De még mielőtt ebbe konkrétan belefognánk, érdemes beszélni egy kicsit a dolog érzelmi oldaláról. A leválás kérdésköre újra meg újra előkerült már a korábbi adásokban is, hiszen számos olyan pont adódik a gyermekünk életében, megint csak autizmustól függetlenül is, amikor hosszabb, rövidebb időre el kell engednünk a kezét. Ilyen ugye az óvoda, az iskola, a párkapcsolatok, a barátságok, a munkavállalás, stb. Tehát mit tudunk ezzel kapcsolatban elmondani, mire érdemes odafigyelni a leválással kapcsolatban? Milyen zsákutcák vannak itt?
Jó, hát azért ez egy marha összetett dolog, azért is beszéltünk róla ilyen sokszor és sok irányból. Ugye itt is folyamatról beszélünk, tehát nem az van, hogy kinő egyszer csak egy 18 éves ember a földből, aki azonnal önálló életet akar élni, hanem van egy pici gyerekünk, és pont, hogy te is mondtad, már az ovinál egy kicsit elengedjük, aztán az iskolánál, aztán biztos becsajozik, bepasizik, akkor megy bele a világba. Tehát, hogy folyamatról beszélünk, és nekem az a nagyon izgalmas, hogy sokszor a szülőket ez sokkal jobban megviseli, mint a gyerekeket. Tehát, hogy ő tudja, hogy felnőtt, ő tudja, hogy jól van optimális esetben, anya meg otthon parázik, mert úristen, bármi megtörténhet, amire egyébként, ami akár nem autista gyerkőcünk fittyet hány, mert hogy őt marhára nem azt foglalkoztatja, hogy mi baja lehet, ha nem élvezi az életet. Szerintem egy picit megvan ez a, sőt nem picit, tehát az autis rácok szüleinél is, mert ugye a mi kis autista csöpségünk, aki egy egyedi és megismételhetetlen hópehelye, hogy te szoktál fogalmazni, ő most úristen máshova kerül, és amikor készültem erre a mai délutára, akkor megkérdeztem pár ismerősömet ilyen helyzetből, van, aki egyébként nem is a gyerekét engedi el, hanem másmilyen családtagját, aki nála idősebb, és mondta, hogy neki erre kondicionálnia kellett magát, és akkor úgy szólítasz, hogy kondicionálja magát folyamatosan, hogy értse, hogy de nem baj, ha nem úgy puderezik be, nem baj, ha nem úgy izélget, nem tudom, csúcsújgatják meg, attól még ő jól érzi ott magát, és ez fontos, és én is tudom, hogy így anyaként egyébként nem csak a Petyát, de a Pannit is, amikor mitől elkezdett egyedül iskolába, hogy úristen, mi fog most tört? Semmi, odajött az iskolába és dumált.
Igen, nekem is az a gondolat, hogy átmegy a zebrán, tehát már az egy ilyen sokkoló, pláne, hogy még egyszer esetleg jogosítványa lesz, vagy nem tudom, egyedül repülőre ül, vagy nem tudom, elmegy akárhova. Igen.
Igen, és ugye vannak ezek az okosságok, amiket így szeretnek az okos emberek mondani, hogy kinek a dolga felkészíteni az életre a gyermeket, és hát persze szülőként megtehetjük azt, hogy először elküldjük egy kiló kenyérért, meg rábízzuk a mosógép bepakolást, meg minden ilyesmit, ami egyébként a fogyatékos gyerekekre tök ugyanúgy igaz, csak ugye nekik egy másfajta képesség, egy másfajta megértési szint, és ugye azért szokott lenni ez a, mindig haragszom ezekért a vitákért, közösségi médiában, meg nem közösségi, hanem hagyományosabb médiában is, hogy mert az iskolának a dolga, meg a szülőnek a dolga, és hogy tök jó lenne, hogyha egyébként ez mindenkinek a dolga lenne. Tehát, hogy most például egy olyan megbeszélésről rohantam ide, ahol arról beszélgettünk, hogy fogyatékos fiataloknak a pénzkezeléssel kapcsolatban, pénzügyi tudatosságokkal kapcsolatban, mert hogy ugye senkinek se a dolga. Hogy mondjuk ő megtanulja azt, hogy van pénzem, azzal tudok gazdálkodni, takarékoskodni tudok vele, vagy fontos, hogy takarékoskodjak vele, hogy vannak igényeim, meg vannak vágyaim, és hogy ezeket nem feltétlenül, hogy ez csak a pénzügyek téma. Minden másnál, tehát hogy igen, hogyha nem takarítok össze, akkor kupi lesz, és egyébként a kupi lesz, az nem jó, akkor se, ha engem nem zavart. Nagyon összetett, nagyon bonyolult, viszont ugye folyamatosan fejleszthető, nevelhető ez a készség a srácokban, és talán, hogyha úgy gondoljuk, hogy mindent megtettünk, akkor nem fogunk annyira aggódni, amikor majd leválnak.
Igen, meg itt két dolog jutott eszembe, még ezzel kapcsolatban az egyik megint csak az, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Marci egészen kicsikorától szakértő fejlesztést kapott, és már a korai fejlesztőben is voltak olyan napok, amik ilyen szülős napok voltak általában havonta egyszer, és detektív tükör mögül nézhettük a gyerekeinket. És én mindenkit biztatok arra, hogyha erre mód van, akkor valahogy próbálja meglesni a gyerekét olyan helyzetben, amikor nincs ott, mert én az összes ilyen alkalommal azt láttam, hogy tulajdonképpen a fiam az sokkal ügyesebb, mint amit én gondolok. Tehát tulajdonképpen ő tök jól tud öltözni, tulajdonképpen ő tök jól el tud pakolni, most már ugye nagyobb maga után, elmossa az edényeket, miután eszik, tehát hogy valójában valószínűleg a többi gyerek is így van, hogy sokkal ügyesebb, sokszor, mint amilyennek a szülei gondolják. A másik, ami eszembe jutott, és most megint nem akarok ilyen nagy bölcsességekbe belemenni, hogy nyilván itt a szülőnek magának is át kell ezt gondolni, a saját leválását, a saját szüleiről, hogy neki milyen velük a kapcsolata, vannak-e ebben esetleg elvaratlan szálak, mert én is azon veszem magam észre sokszor, hogy bizony olyan dolgokat játszok újra a saját gyerekemmel, aminek én annyi idősen olyan nagyon nem örültem. Szóval, hogy ez egy komplex folyamat, de azért megugorható, és én azt gondolom, hogy az az életrendje, hogy a gyerekek akár fogyatékosak, akár nem, akár neurotipikusak, akár neurodiverzek egy idő után ki jönnek a családi fészekből így vagy úgy.
Igen, és hogy ami még eszembe jutott, hogy ugye magunknak is megágyazunk szülőként ebben a dologban, tehát hogyha az olyan szomorú, amikor nyilván egy csomó szülő nem választja ezt az élethelyzetet, de otthon marad ápolni, és 20 évig ápol, elszeparáltan, kevés szociális kapcsolata, ha volt is tudása a saját szakmájába, hivatásába, az ugye már valószínűleg megkopott, lehet, hogy olyan idős, hogy már nem is annyira menne vissza dolgozni, de hogy amikor így ez az üres fészek, csak egy picit másképp, hogy ott áll egy nagy ürességgel, mert arról szólt az élete, újra mondom, nem feltétlenül a saját választása alapján, hogy ápol, gondoz. És ilyen ezekből a szitukból, amikor kiengedik a srácokat, nagyon sokszor szintén nem önszántukból, akkor marad egy nagy üresség, amivel dolgozni kell. Tehát ezeknek a szülőknek a legjobb az lenne, hogyha nem rekednének otthon szülők ápoló-gondozó tevékenységbe szorítva. És tudom, hogy van, akinek meg az a választás, hogy szeretné ezt csinálni, és kielégíti, és boldog, de hogy valahogy a szülőknek a mentális támogatása ebben a dologban is fontos. Ilyen a Mozaik Egyesület, ami erre alakult, hogy szülőket mentálisan támogasson és képezzen, de hogy nem jó az, hogy ő beszűkül gyakorlatilag egy tevékenységre, az ő élete az ő kis kicsi kincse volt, és tudom, most minden véranya a szívéhez kap, hogy lehet ilyet mondani, de hogy fontos lenne, hogy ne csak a mi kicsi kincsünk legyen a mi életünk, bármennyire szeretjük, hanem amiről már beszélgettünk szerintem sokszor, hogy nőként, meg kollégaként, meg emberként, önálló individuumként tudjunk létezni, ne csak egy töltő legyünk a telefon mellett, hanem hogy legyen funkciók, mert ha elviszik a telefont, akkor ott maradunk üresbe. És nem két ilyen anyukával beszéltem, mert olyan rossz, mert hogy szegények így nem tudnak magukkal mit kezdeni. Tehát valahogy van ez a sztória a madárról, ami túl sokáig volt kalitkában, és ha kinyitod neki, akkor már nem tud kirepülni, hogy ilyenek egy picit, hogy elsorvadoznak, úgy nem tudom, ha lakóthonba került a gyerekük, akkor már pénteken reggel 8-kor már ott állnak, hogy viszik haza, és hogy én elhiszem, hogy szeretik a gyerekeiket, én is szeretem a gyerekemet, de nem így szeretnék megöregedni. És ez is egy olyan dolog, hogy talán, ha egy picit tudatosabban nézünk az életünkre, akkor nem biztos, hogy belecsúszunk ilyen helyzetben, nem mindig kerülhető ki, mert ugye tudjuk, hogy a rendszer sokszor egyszerűen hazatolja a problémát idézőjelben a szülőnek, de hogy ezt azért jó szem előtt tartani, hogyha túl sokáig ápolunk, akkor lehet, hogy utána már nem annyira, illetve hogy ezek az üres fészkes szülők azért olyan tök jó lenne, ha kapnának támogatást mentálisan, bárhova tudnának kapcsolódni, ha kitölthetnék azt az üres időt, meg azt az ürességet valamivel, ami nem egy másik ápolás gondozás, mondja, ez egy klasszik minta, hogy az egyik ápolásból csúszunk a másikba.
Igen, és ez is egy olyan dolog, ami megint csak autizmustól függetlenül, én a saját korombéli, vagy nálam inkább egy picit idősebb kollégáimnak, kolléganőimnél látom ezt a klasszikus életközepi válságot, amikor az összes gyerek már egyetemen van, de még nincsen unoka, és szóval nem is kell autizmus ahhoz, hogy ettől megnyekenjen az ember, és tényleg így keresik a helyüket, és van, aki konkrétan depressziós, tehát hogy így nehezen boldogul. Talán annyiban nehezebb ez az autizmus esetében, hogy ez általában időben még ki is tolódik. Tehát nem az van, hogy mondjuk 51-2-3 évesen ott vagyok, és nem tudok hirtelen mit kezdeni az életemben, hanem mondjuk már 71-2-3 vagyok, tehát már nyilván nem kezdhetek új karrierbe, tehát hogy nyilván nehezebb, vagy hogy mondjam, kevésbé jó egészségi állapotban vagyok egy ilyen intenzív ápolási tevékenység után. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a konklúzió talán az, hogy erre is időben el kell kezdeni felkészülni erre az időszakra.
Hát meg a fokozatosság.
Meg a fokozatosság, igen.
Belehúznám.
Na de vágjunk is bele akkor a lakhatás kérdésébe, és vegyük először talán a legszerencsésebb esetet, amikor mondjuk a család úgy áll anyagilag, hogy el tudja indítani a gyerekét az önálló élet felé, tehát mondjuk tud neki adni egy kis lakást, a fiatal az egy jól funkcionáló autista személy, aki önálló háztartásba költözik, és hogy milyen kihívásokra lehet itt számítani. Egyébként nekem van is ilyen ismerősöm konkrétan, ahol külön lakásban lakik az autista gyermek, de hát azért ez is napi szintű odafigyelést jelent. Tehát, hogy ezeket vegyük sorra, hogy milyen nehézségekre lehet számítani, például az ügyintézés, számlafizetés, ilyesmi.
Ezek, tehát kb. Az élet. Úgyhogy igazából szerintem, ha engem kérdezel, mert más nem tudsz, mert csak én vagyok itt, akkor hogy mondjam, a helyzetek ugyanazok, mint amikor egy nem autista srác elköltözik. Tehát igen, számlát kell fizetni, ki kell takarítani, el kell járni munkába, meg kell csinálni a kajámat, megnézni, hogy kit engedek be a lakásba, csak ugye, hogyha ezen van egy autizmus még, akkor egy picit megint minden másképp néz ki, mert ugye a szociális tartalmú dolgok azok másképp hangolódnak, másképp tanítjuk, és igen, ebbe kezdtem bele ezzel, hogy önálló életre felkészítés. Tehát, hogyha nem tudjuk ezt nagyon jól átadni a srácnak, hogy akkor most kijöhet be az ajtón, meg ki nem, meg mit kell csinálni a sárga csekkel, akkor ez ilyen megugorhatatlanul nagy, nehéz és sok. Ha meg... Igen, hát akkor nyertünk, de biztos, hogy másfajta segítség kell, tehát tök érdekes lenne, hogyha mondjuk tényleg működne olyan fajta támogatása ezeknek az embereknek, hogy mondjuk egy szociális munkás, mert szerintem ide tök elég egy szociális munkás, segít abban, hogy ezek a dolgok flottul menjenek. De hát nem tudom, hogy ma Magyarországon ilyesmi elérhető. Ugye amikor a szülő veszi meg így a lakást, van Magyarországon egy olyan szociális szolgáltatás, hogy házi segítségnyújtás, csak ott ugye jellemzően azért az idős embereknek segítenek a szakemberek, akik benne vannak, és nincsen különösebb autizmus tudásuk. Ezt, akit érdekel, így utána lehet nézni. Ebbe igazából beleférne az is, hogy ilyen módon támogatjuk az autista emberünket, vagy bármilyen más fogyatékosságban érintett emberünket. Nem nagyon tudok rá gyakorlatot, de hát az én fejem csak egy fejtett lett, hogy ettől még vannak jó gyakorlatok itt-ott. Szóval, hogyha a szülő vesz a gyereknek lakást, vagy biztosít ilyenfajta lakhatást, akkor érdekes, hogy ő honnan tud segítségeket igénybe venni, mert jellemzően azért a fogyatékos emberek a segítségeket mindenféle intézményesült formákban kapják. Azért családsegítőnél nem butaság lejelentkezni, hogy itt van egy fogyatékos ember, aki egyedül él, és kösz, jól vagyunk, de azért nem tudom, nézzetek ránk néha, hogy vagyunk, vagy csak tudjanak róla, hogy létezik egy fogyatékos ember egymagában.
És akkor még olyan dolgokról nem is beszéltünk, ami mindig visszakanyarodunk oda, hogy párkapcsolat, szexualitás. Ugye azért hallani olyan esetekről, hogy egy alapvetően magasan funkcionáló autista személyt is például szexuális visszaélés ér mondjuk egy buli helyzetben, vagy azért a, hogy mondjam, a neurotipikus fiataloknál is tud gondot okozni, például a tudatmódosító szerek használata, és én beszéltem olyan szülővel, ahol például az ő felnőtt fia az elég erősen rácsavarodott így a kannabis használatra, és gyakorlatilag semmi másból nem áll az élete, és ez a hétköznapokra rányomja a bélyegét. Most tudom, hogy ezt így nem lehet három mondatban ezt így lekerekíteni, hogy ezeket hogyan oldjuk meg, vagy a párkapcsolat, amikor összejön a gyerekünk egy másik személlyel, hogy egy idézőjelben idegennel összeköltözik, tehát hogy itt van valami, ahol számíthatnak esetleg segítségre a szülők, vannak ilyen típusú egyesületek, milyen tanácsot lehet ezzel kapcsolatban adni?
Ugye iskolában én nem tudok róla, hogy lenne ilyen önálló életre nevelés, tehát lehet, hogy van valami, csak én nem látom. De ha ezt ellépsz az autizmustól, meg én a nem autista gyereknek se ártana egyébként.
Hát van ilyen tantárgy, hogy van most már ilyen tantárgy, hogy életvitel, és akkor ott szoktak villanyszámlát elemezgetni, meg nem tudom, de...
Az is tök jó. De hogy tök jó lenne, megkapná ezt így intézményesítve valamilyen módon, nem tudom. Amikor én voltam nagyon régen kamasz, akkor az állampolgári ismeretek tantárgyban voltak ilyenek, megnézhettük az alkoholistát fotón, meg láttunk mi is villanyszámlát, meg ilyesmiket. De hogy nem tudom, hogy most mit kapnak főleg az autis rácok ebben a műfajban. Én azért így szeretem azt hinni, hogy a család a legjobb, tehát hogy nagyon nehéz ilyen általános érvényű tanácsokat adni, mert ugye egészen másképp csinálj, másképpen se hozz be te, mint én, másképp gazdálkodsz a pénzeddel, mások a prioritásaid, más, pedig mi még nem is vagyunk annyira nagyon különbözőek, azt hiszem, másképp takarítunk, azért vannak alapvető szabályok, tehát ne engedjél be idegent, meg hát a szexualitás az egy olyan önálló téma, mindig írogatják nekünk, hogy ez a szexualitás, meg izé párkapcsolat, mindig csak a szex, de hogy az is olyasmi, amit nem, tehát nem egy pillanat alatt tanítunk meg, vagy nevelünk rá egy gyereket, hanem ahogy te is mondtad, hogy már a szülők, ahogy egymáshoz viszonyulnak, vagy nem viszonyulnak, hogy mit szabad, vagy mit nem szabad megcsinálni, azt ő viszi magával. Egyébként szerintem akkor is, ha autizmusa van. Tudatmódosító szerek ugyanaz, nyilván senki nem füvezget otthon a gyerekével, vagy őszintén remélem, hogy nem sokszor. De hogy ez, erről mi is adunk otthon egy mintát, elvileg a suli is adhatna mintát. Ugye én Budapest meg Pest megyét ismerem, itt az Aura Egyesületnek vannak felnőtt programjai, meg a Budapesti Patronus Alapítvány foglalkozik ezzel, hogy alaposabban. Az Éfóésznek vannak önálló életviteli centrumai, amiben nem tudom pontosan, mi történik, de ott is ilyen önálló életesdik zajlanak. Szerintem érdemes azért úgy megnézni őket, de nagyon, most nem tudom, hogy most engem talált meg ez a dolog, vagy jobban nyitom ki rá a szemem, de most nagyon sok ilyesmi jön szemény, 16-17-18 éves rácok, akiknek a szülei akarnak ezzel valamit kezdeni, de igazából nem tudnak hova fordulni tanácsért. De szerintem ők alulértékelik tényleg a családnak azt a fajta mintaadását, vagy példamutatását, ami egyébként van. Tehát itt szoktuk mondani, hogy ugye, amit mi megtanulunk nem ösztönösen, mi megtanuljuk ösztönösen, azt az autisták megtanulják így, mert meg kell tanulniuk, mert ösztönösen nem tanulják, meg szerintem ezzel is így, hogy azért rengeteg mindent átvesznek tőlünk a gyerekeink, akkor is egyébként, ha annyira súlyosan érintettek, mint mondjuk a Petya, ez tök hülyeség. Példa jut eszembe, lehet-e a tévé előtt tenni, vagy nem lehet-e a tévé előtt tenni, tehát hogy ilyeneket is akár átvesznek. Egyébként meg hát van, tehát hogy mondjam, mindenkinek van korlátja, tehát hogy én a Petyától nem várom el, hogy csekket fizessen be, mert nem tud. Tehát olyan lakhatást szeretnék, ahol neki nem kell csekket befizetni, mert ez kb. Olyan, mint hogyha nem tudom, nekem kéne levezetnem Miskolcra, meg vissza nem tudom megcsinálni.
Azért foglalkoztat engem annyira ez a kérdés, mert így jártamban, keltemben, amikor szoktam ilyen szemléletformáló előadásokat tartani, nagyon sok olyan szülő talál meg, ahol azt látom, hogy még így anyagilag teljesen jól szituált is a család, a jó szendék is megvan, tulajdonképpen olykor el is költözik, tehát fizikailag máshol van a gyerek, de mégis azon veszik észre magukat, hogy mégis elszeparálódik. Tehát bármennyire is szeretnék, nem sikerül úgymond beilleszkedni a gyereküknek a társadalomba, vagy nem tudom, a többi ember közé, és hogy ez nagyon rossz érzéssel tölti el őket. Illetve az is egy izgalmas kérdés, még azt írtam föl itt, ez megint csak félig meddig, sőt, eléggé autizmustól független is, hogy hogyan lehet felismerni azt a pontot, ahol közbe kell avatkozni. Tehát, hogy így, mert nekem azért van egy ilyen alapelvem, nem sok gyermeknevelési alapelvem van, vagy pedagógiai alapelvem, de én gondolom azt, hogy nem lehet a gyereket, vagy nem érdemes a gyereket kipárnázni folyamatosan. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy időnként bizony meg kell kapni a pofonokat az élettől, de azért egy autizmussal élő személy esetében ez is talán egy picit máshogy alakult, tehát, hogy hol van ez a pont? Honnan lehet azt tudni, hogy most be kell avatkoznom, akármennyire önállóságra szeretném nevelni a gyerekemet? Én nem tudom egyébként, azért kérdezem, hogy erről gondolkodjunk közösen, hogy ugyanakkor ne legyek egy ilyen helikopter szülő, aki folyamatosan ott köröz.
Ez tök jó kérdés. Pedig láttam már leírva, mikor átolvastam az adásmenetet. Meg tökre érdekel, hogy egyébként te magaddal mit alkuszol meg. Alapvetően ugye, amíg nem veszélyezteti magát, amíg őt nem veszélyezteti más, amíg jól van, meg ugye autista ember kiválogatja, de azért a gyerekek szoktak segítséget kérni, hogyha tudják, hogy szabad nekik, tehát ha nem az az elvárás, hogy oldjon meg mindent, és kb. Ciki meg szégyenül, és segítséget kérni, akkor ő is jelezhet. Tökre változó szerintem, hogy kinél meddig. Tehát abban nagyon egyetértünk, hogy hibázni lehet. Tehát, hogy a hibáikból tanulnak. Én 47-szer elmondhatom, hogy hülyeség, nem tudom elkölteni a pénzét első héten Donald Rágóra, mert az utolsó héten már éhezni fog. Úgyis el fogja költeni Donald Rágóra az első héten a pénzét, mindaddig, amíg egyszer meg nem tapasztalja, hogy éhezik. Nyilván nem fogom éhezni hagyni, csak kovajas kenyér van, meg leves, tehát nem az, amit ő szeretne. Most ez egy ilyen hülye példa volt, ilyet még nem csináltam senkivel, de hogy szerintem ebből érthető, hogy én erről mit gondolok. Meg hogy előtte megadni a tök unalmas leszek ennek az adásnak a végre, hogy mindig azt mondom, hogy előtte, meg felkészítem, megadni azokat az infókat, amiknek a birtokában ő kevésbé hibázik, vagy kisebbet hibázik. Tehát nyilván senki nem akarja a saját gyerekét pofára ejteni, csak néha szeretetből valóban így kipárnázzuk, és mit tudom én, amikor a Panni kicsi volt, ez most nem autizmus, akkor mondták, hogy hát önállóan nem tudom, tanulást, vagy a házim, valamit önállóan. És akkor én, majd akkor önállóan nem megyek oda. De Csórikámnak az, hogy én nyisd el a mosógépet 1000 gombbal, meg nem tudom mivel, tehát ezért csak megmutattuk neki, hogy azt nyom meg azt oda tekerd, és majd utána is lehetőleg csukd be az ajtaját, meg különben fel is mosunk. Szóval, hogy meg kéne adni nekik a srácoknak szerintem valamilyen lehetőséget arra, hogy meg például van, ahol próbalakás. Tehát, hogy nem egyből ugrunk bele, hanem próbáljuk meg, hogy milyen az egy nyaralás, egy nem tudom, egy vakáció, egy bármi, és akkor utána lehet menni a nagy betűs életbe, hogy minden ballagáson elhangzik. Úgyhogy talán ez, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz.
Hát nekem héten az jut eszembe, amit így pszichológusok szoktak mondani, vagy több pszichológus szájából is hallottam már azt, hogy minden normális, tehát minden állapot, vagy minden életszakasz lehet normális, amennyiben nem tart pár hétnél tovább. Tehát, hogy nálam legalább, nyilván az evidens, hogyha a gyerek segítséget kér, akkor az egy jelzés, és akkor igyekszem vele átbeszélni, vagy segíteni, de hogy én most inkább arra az esetre gondolok, amikor már nagyon szeretne az ember segíteni, de hogy így pedagógiai célzott, hogy mennyire fogja vissza magát, ami engem illet, én ezt gondolom, hogy amíg a normális élet nem zökken ki hosszú időre. Tehát, hogy az, hogy egy-két hétig az ember meg van zuhanva, az, hogy egy-két hétig nem mennek olyan jól a dolgok, az, hogy egy-két hétig kupi van, mert éppen nagyon elfáradt, az még úgy szerintem még oké. Én azt gondolom, ha azt látnám a saját gyerekem életében, hogy még két hónap múlva is ugyanaz a kupi van, és ugyanúgy elakadtak a dolgai, akkor valószínűleg én megpróbálnék valamit tenni, de itt megint csak nem általános szabályokat akarunk adni, csak biztatni mindenkit arra, hogy ezeket gondolja végig, hogy nála hol vannak ezek a határok, és hogy neki magának mire kell odafigyelnie, és itt megint csak ismételjük magunkat, hogy mindig egész családban gondolkodjunk, tehát hogy a családi dinamika az hogyan működik, szóval hogy ezekről kell előre gondolkodni, mert nyilván mindenki, vagy legalábbis, most tudom, nem szóval, én nagyon várom, hogy kirepüljenek a gyerekeim, őszintén szóval, tehát, hogy így azért, hogy mondjam, az egy jó dolog, hogyha egy gyerek önálló életet kezdhet, de sietetni azon az áron, hogy később aztán ebből probléma lesz, az, az nem jó.
Talán hát szerintem a szülőkre nem az a jellemző, hogy sietetik a kirepülést ma Magyarországon. Annyi csak, hogy autizmusban ugye vannak ezek a belecsúszások, meg beledermedések bizonyos szituációban. Tehát, hogy mit tudom én, alvási rutin az rendszeresen borul föl, úgyhogy hát most engedem egy kicsit tovább fönt lenni, és aztán utána meg vértizadunk, mire visszakerül, meg a, ha valami háromnál többször úgy marad, vagy megtörténik, az már szabály. Tehát, hogy ezekre azért ez ilyen kis autizmus specifikum, amire lehet, igen, hogy érdemes odafigyelni. Hogy lehet, hogyha két hétig úgy van, akkor az már úgy is fog maradni. Tehát ez viszont meg egyéni autizmus, tehát hogy nem feltétlenül lehet rá szabályt adni, tehát ugye annyiszor mondtuk már ezt, meg minden autizmus Jedi mondja, hogy alapvetően személyre szabott autizmusok vannak, és hogy abban kinél mennyire lehetséges az, hogy bent ragad egy szituációban, vagy belecsúszon egy szituációba, és segítségre van szükség, az már teljesen egyedi.
De az a lényeg, hogy ezzel foglalkozni kell, mert szükség van ilyen önreflexióra családi szinten, egyéni szinten is. Na de menjünk is egy kicsit tovább, mert közben telik az időnk. A korábbi adásban beszéltünk már erről, de egy picit pörgessük már végig ismét gyorsan, hogy mit jelent a támogatott lakhatás papíron, és mit jelent a támogatott lakhatás a valóságban, az intézményi elhelyezéssel kapcsolatban, mire érdemes odafigyelni, milyen kihívásokra lehet számítani?
Hát szép játék. Mert hogy ha most a támogatott lakhatást húztad ki, ugye nyilvános a támogatott lakhatás módszertana, elérhető az interneten, majd belinkelem az adás alá, elérhető jogszabály vagy jogszabályok, amik ezt szabályozzák. Tehát elvileg ugye van ennek az MRF kerete, meg van az, hogy a támogatott lakhatás az gyakorlatilag az én fejemben arról szól, hogy ugye nem intézményesítünk valakit, ezt talán a döntéshozatalnál beszélgettünk erről a társadalmi modell, meg orvosi modell, hanem a közösségbe fogadjuk őt, és pont annyi segítséget kap, amennyire neki szüksége van, se többet, se kevesebbet, ugye se alulgondozás, se túlgondozás. Magyarul elvben akár megcsinálhatnánk azt is, ja, és hogy támogatott lakhatásban akár súlyos halmozottan fogyatékos ember is lakhatna az elv mentén. Tehát ha azt mondjuk, hogy korlátlan forrásunk van, akkor meg lehetne ezt csinálni. Most volt nemrég pár hónapja egy dokumentumfilm, ami összehasonlított egy magyar családot és egy fogalmam nincs milyen külföldi családot, talán valami skandináv állam volt, igen, és döbbenet, hogy ott ugye mekkora támogatottság mellett, hát az ápolásról szól, de lakhat ezt szerintem ugyanezt tökbe, van egy család, illetve hogy Magyarországon milyen támogatottlanság mellett van egy család. És egy picit ugyanezt, tehát, hogy ha a támogatott lakhatásról beszélünk, akkor ugye aki ügyes, okos, és mit tudom én, csak a csekkbefizetés okoz neki problémát, hozzá egy szociális munkás megy, és segít neki életvezetésben. Akinek ápolás, gondozás kell, mert mondjuk, nem tudom, egész nap hanyat fekszik, hozzá olyan szakember megy, ápoló, gondozó valaki megy. Magyarországon azért nem ez van, tehát, hogy nálunk... Ugye ez nagyon gyerekcipőbe jár, tehát miatt mindenkiről lekapnánk a keresztvizet, aki ebben dolgozik. Ennek a folyamatnak is be kell érnie, és van egy tök régi örökségünk, ami hát nem mondom, hogy szocializmusból, mert szerintem azelőtt is már úgy gondolkodtak a fogyatékos emberekről, hogy bevágjuk őket valahová, ott kitöröljük a fenekét, mikor annak van az ideje, megetetjük, amikor annak van az ideje, adunk neki gyógyszert, hogy ne rohangáljon, az kész a kakaó. De hogy Ezt nagyon nehéz levetkőzni, és egy ember központú egyénre szabott ellátást adni, még magas finanszírozottság mellett is. Tehát amikor én fősulira jártam, nem volt olyan vészesen régen, de nem is most volt, akkor ott komoly szakemberek is győzködtek minket arról, hogy nem megvalósítható a támogatott lakhatás, a támogatott döntéshozatal, mert majd mi lesz velük. Tehát amíg ilyen módon gondolkodik a rendszer a fogyatékos emberekről, addig nagyon nehéz lesz valós támogatott lakhatásról beszélni. Több szervezetet ismerek, aki szeretne létrehozni támogatott lakhatást, de ugye ennek vannak feltételei, ami nem baj. Mert ugye azért ez durva lenne, ha bárki bárhol tárolhatna fogyatékos embereket. Tehát, hogy tökre nem baj, hogy van ennek egy szabályzása, csak most például, amikor nemrég utána néztünk ennek valakivel, kiderült, hogy ha több, tehát minden egyes telephelyre kell egy talán szakmai vezető. Ez azt jelenti, hogy ha egy fő lakik valahol, akkor is kell egy, meg ha hat fő, akkor is. Na most ezt pénzben kitermelni, fizikai képtelenség. A másik dolog, hogy a támogatott lakhatás az ugye elvileg úgy néz ki, hogy lakik valahol az emberünk, eljár máshová dolgozni, és akkor ez az ellentét a régi szocifoginak, amikor az emeleten aludtam, a papucsba lementem a szocifogiba, és ott meg nem tudom, gombokat válogattam. elmegy valahová dolgozni, és akkor még elvileg így nem tudom, szabad ideje is van, és ez nem egy helyen valósul meg, hanem több helyen, és ezt hívják, ha jól emlékszem, szolgáltatási gyűrűnek, ami így a lakáson kívül is zajlik. Na most ez azért annyira nagyon nincs, tehát az ilyen nagyon, mikor erről még csak gondolkodtak, meg jött Magyarországra ez a módszertan, akkor volt egy ilyen elképzelés, hogy a fogyatékos ember a vásárló, vagy a nem tudom, és majd a fodrász, meg a manikűrös, nyilván időseknek szokott össze mindig manikűrös jönni, meg nem tudom ki, majd ők majd versenyeznek érte, hát senki nem versenyez jelen pillanatban a támogatott lakhatásban élő fiatalokért. Az elv szép, meg az ötlet nagyon jó, meg én baromira támogatom a támogatott lakhatást, de jelen pillanatban ma Magyarországon szerintem inkább még csak tanuljuk, hogy ez hogy is működik, és akkor van, hogy szülők így vadasba megcsinálják a támogatott lakhatást, hogy vesznek a gyereküknek lakást, és annyit segítenek neki, amennyire igénye van. Nekem ez azért érdekes, mert ha autizmusról gondolkodunk, hogy ez egy nagyon fiatal fogyatékosság, és most már fölnőtt több olyan generáció, a szülők is relatíve edukálva vannak. Mm. Tehát, hogy az igény már megjelenik erre az egészre a szülőkben, és hogy fog ez tovább fejlődni, vagy visszafejlődni, vagy ki tudja milyen irányt, ez nekem érdekes. Sokkal érdekesebb lenne, nem lenne ilyen érintettségű gyerekem, mert akkor boldogan kutatnám, és nem félnék, hogy majd mi lesz a gyerekemmel. Most csak így néha így hezitálgatok rajta, hogy vajon lesz-e Magyarországon valaha igazi támogatott lakhatás.
Hát, hogyha nem akarjuk végképp ilyen érfelvágósra kerekíteni a podcastot, akkor valami call to action-t így a végére ezzel kapcsolatban azért tehetnénk ide, ami pedig én azt gondolom, hogy itt az nagyon fontos, hogy az autista gyermeket nevelő családokat biztassuk arra, hogy egyrészt tájékozódjanak, és ahol ennek helye van, vagy ahol módjuk van, ott merüljön föl bennük ez az igény. Tehát hogy azt hiszem, hogy az első lépés az, hogyha nem nyomom el magamban azt az igényt, hogy már pedig az én autizmussal élő gyerekemnek is joga van emberhez méltó felnőtt életet élni, már pedig, és nekem is jogom van időskoromban emberhez méltó életet élni, és ha ezt az igényt már mi magunk is elhisszük, akkor talán előbb-utóbb látszani fog valamiféle út afelé is, hogy ez megvalósulhasson. Azért egy fogyatékosság ügyben, hát ekkora falatot azért még nem sikerült megnyerni, de azért voltak már nyertes csaták, tehát lehet itt változásokat elérni, ha nem is könnyen, és azért ez nem titok, hogy maga a Mozaik Egyesület is azért dolgozik ezen, hogy ez ügyben előre lépjünk. Csak tényleg az a legnagyobb probléma, hogy az autizmus az egy nagyon pénzigényes műfaj. Én kicsit pikétan azt szoktam mondani, hogy nekem ez a luxus hobbim, hogy van egy autista gyerekem, és próbálok neki emberi életet teremteni. Hát itt a következő fokozat az a lakóotthoni elhelyezés. Itt megint nem tudunk sok okosságot mondani, meg erről is beszéltünk már egy kicsit hosszabban, talán korábbi adásokban. Ugye itt most az a helyzet, hogy újonnan lakóotthont már nem lehet létrehozni, nem lehet létrehozni, de támogatott lakhatásra meg nincsen pénz, hogy létrehozzuk. Tehát, hogy az, amennyire én látom, lehet, hogy rosszul látom, és akkor majd kijavítasz, akkor most az a helyzet, hogy a még meglévő, tehát a régi lakóotthonokba gyakorlatilag kihalásos alapon jutnak be.
Hát szerintem kb. Igen, és ami új alakul, azt már támogatott lakhatásnak hívják, de működésében, amiket én láttam, azok inkább lakóotthonok. Aha. És akkor ezen így érdemes egy kicsit eltojózni, hogy biztos kell mindenkinek egyedül laknia egy lakásban. Ez megint picit off-topic leszek, de azért illik ide, remélem. Nemrégiben beszélgettem több szülővel arról, hogy a felnövő gyerekének a lakhatása csak egyedül. És így néztem, és azon gondolkodtam, hogy én szerettem egyedül élni. Tehát jó volt. Egyébként én szerettem egyedül élni, tehát hogy ilyen szempontból én nem vagyok jó példa, majd kapok valakitől egy diagnózist, de hogy jellemzően nem úgy szoktuk tervezni az életünket, hogy egyedül élünk mindig, és hát az összes sláger arról szól, hogy keresem a párom, tehát hogy nem annyira ördögtől van az, hogy ne egyedül éljen az az ember, és hogy a lakóotthonban, ha jól működik, akkor ott közösség van. Tehát több lakóotthonban volt szerencsém már így időt eltölteni hosszabbat, és amikor azok jól működnek, akkor ott közösség van, ott a fiatalok, akkor is a 60 évesek figyelnek egymásra, és valami fajta valahová tartozás, valakikhez tartozás van. Nyilván ez nem olyan, mint egy párkapcsolat, meg nem házasság, meg nincsenek gyerekek, de hogy az, hogy most valakit én arra kárhoztassak, hogy mindig egyedül éljen egy lakásban, a terheinket is meg szoktuk osztani, mindig ez a példa, hogy a férjem tud vezetni, én tudok sütit sütni, és hogy tök jó, hogy így van, mert hogy egyébként valószínűleg nagyon nehezen jutnék el bárhova, meg sokkal kevesebb sütit enne. De hogy értitek, hogy mit akarok mondani, hogy az, hogy valakikkel vagyunk és élünk, az nem biztos, hogy baj. Lehet, hogy én se szeretnék, nem tudom, másik 11 emberrel lakni, de ugye, ha saját szobám van, akkor nem biztos, hogy tragikus. Most is úgy élek, hogy a mellettem levő lakásban lakik valaki. És eddig még túléltem. Igaz, hogy az anyám lakik mellettem, de szerintem, hogy ez most plusz-e vagy mínusz, azt ne bontsuk ki. Szóval, hogy a lakóotthon nem ördögtől való, az, hogy most éppen támogatott lakhatásnak hívjuk, mert arra van lehetőség, az nekem olyan furcsa, mert megint ugye a valóságot idomítjuk a törvény betűjéhez, és nem a törvény betűjét a valósághoz, és úgy látszik, hogy ezzel mindig dolgozni kell így fogyi ügyben. De szerintem tök fontos, hogy az, hogy fogunk valakit, kap egy lakást, lakik benne egyedül, egyáltalán biztos, hogy őt boldogán fogja tenni, ezt is érdemes egy picit átkeretezni, és párkapcsolata meg nem biztos, hogy lesz. És ez se feltétlenül autizmus, mert vannak nekem nagyon kedves, nem autista, neurotipikus felnőtt ismerőseim is, akik valamiért egyedül élnek, és nem ők akarnak.
Igen, meg itt ez a... Ezt meg én is megkaptam tulajdonképpen így finoman, szőrmentén, nem az arcomban, de még így a saját lakás, a saját családomtól is, hogy amikor így beszéltünk a jövőről, hogy a Marcival mi lesz, és akkor én mondtam, hogy hát egy lakóotthon, aki mindenki a szívéhez kapott, hogy én bedugom intézetbe a gyereket. Tehát, hogy így van egy ilyen sztereotípia, hogy akkor ott ilyen zombik vannak 20 fős hálótermekbe, akiket leszedálnak és nyáladzanak, és hogy ez milyen kegyetlen dolog. De hogy ezen már azért hál' Istennek nagyrészt túl vagyunk, ugye? Vagy legalábbis úton vagyunk belőle kifelé, és vannak már olyan intézmények, én is jártam egy darab ilyenben, mert én még csak egyben jártam, de az kifejezetten egy élhető helynek tűnt, pedig lakóotthonnak hívták, és egyáltalán nem ilyen leszedett zombik dülöngéltek a folyosón, hanem teljesen szép
környezetben. Szedelatlan zombikról hangáltak a folyosón.
Nem, hanem tök autizmus-specifikus módon kialakított környezetben lévő emberek jöttek, mentek és tették a dolgukat.
Igen, most az, hogy másoknak mi van a fejében, akik kívülről vannak, az tök izgalmas, de hogy valószínűleg azért nem korrekt, amit gondolnak. Az, hogy téged hogy ítélnek meg, az nekem nagyon érdekes, mert ugye ez ellentmondásos, mert hogyha beadod intézetbe, akkor milyen anya vagy, de ha otthon vagy vele, és nem tudsz neki mindent megadni, és kiégsz, akkor is milyen anya vagy. Szóval, hogy szerintem mi nem tudunk a jó végén állni ennek a dolognak, vagy csak nagyon ritkán. Szóval, hogy igen, az egyik az, amiről így szerettem volna beszélni, hogy a lakhatási formák, ugye nagy intézmény, lakó otthon TL, bocsánat, hogy 2016-ban csinált az akkor még FSK egy kutatást erre vonatkozóan, amit most már nem tudtam letölteni, szóval nem tudtam ellenőrizni, hogy mire emlékszem, de úgy emlékszem, ja, és ők azt vizsgálták, hogy lakóotthon, otthon a szülőkkel, meg nem tudom, három lakhatási formát vizsgáltak. És hogy messze nem, a legmagasabb életminőséget messze nem azok az érintettek kapták, vagy érték el, akik otthon laktak a családjaikkal. Tehát nekem ez egy nagyon nagy ajándék volt, hogy a koraiban, aki a Petit fejlesztette, pici baba korában, 2 éves kora után, ugye én tőle rengeteg baromságot kérdeztem, lesz-e a Peti szerelmes, mit álmodik, egy ekkora gyerekről nyilván, én sem néztem nagyon előre. És akkor beszélgettünk sokat, és mondta, hogy azért azt fogadjam el, hogy a Peti is egyszer felnő, és ő majd el fog menni itthonról. Mert az életnek az a rendje. És tök fura, hogy ezek a nagyon régi mondatok, ebből több is volt, ami így beégett. De hogy ezt én így el tudtam fogadni, hogy a Peti elmegy otthonról. Ugyanakkor, akik ugye otthon maradnak, amit te is mondtad, hogy 70 éves anyuka, 50 éves fiával, az nem lesz egy magas minőségű élet. És ez tökre alátámasztja azt, amit te csinálsz, hogy igen, elkezdünk, meg egyébként én is, intézményt keresni, és megtaláljuk a lehető legjobb helyet a gyerekünknek. Amivel mi itt nagyon bajban vagyunk Magyarországon, az, hogy nem olyan sok jó helyet találtunk eddig. Tehát, hogy iszonyú sokan keresnek nagyon sok autista embernek jó helyet, és hát ugye most volt valami ombudsmani jelentés, arról nem is olyan régen osztogatta az ahhoz, hogy nincs annyira jó hely a mi gyerekeinknek. Illetve van egy ilyen furcsa csúszás ebbe az egész rendszerbe, hogy támogatott lakhatásban lenne jó, ha lennének a nagyon ügyes autista emberek. A lakóotthonban kellene, hogy legyenek, vagy igen, azok az emberek, akik magasabb szintű ellátást igényelnek, és ugye a nagy intézményeket meg el kéne már felejteni, mert már nagyon régóta zajlik az intézményi férőhelykiváltás. Ehhez képest ugye a jelen pillanatban lakóotthonokban vannak az enyhe fogban érintett emberek, és a súlyosak meg nem tudjuk, hogy hol vannak, de tudjuk, otthon vannak. Tehát, hogy van ebben ilyen fura torzulás, és ennek megvannak egyébként az okai, főleg finanszírozás, de hogy nekünk ez nagyon szomorú kettőnknek, mert hogy a mi gyerekünknek jelen pillanatban, és erről szól az ombudsmani jelentés, nincs megfelelő intézmény.
Igen, és azt hiszem, hogy az első lépés ebből kifelé annak a kimondása, hogy ez nem szükségszerű, hogy így legyen. Tehát, hogy ez, mert nagyon sokan ezt tök természetesnek veszik, hogy erről is sokat beszéltünk már, hogy itt még mindig az az alap beállítódás, akár társadalmi szinten is, hogy persze szeretjük a fogyikat, meg utaljuk az 1%-ot, meg vannak ilyen emléknapok, meg akkor megnyugtatjuk őket, de az a legjobb, ha nincsenek szem előtt, tehát, hogy ez, itt van még mit helyre rakni a fejekben.
Azt gondolkodom, ez tök off topic, és nem volt benne az adásmenetben, úgyhogy imádni fogsz, mert ezt mindvégig mondtad, én meghagytam, hogy lehet, hogy arra is válthatnánk egy pár szót, vagy ejthetnénk, hogy kerülünk be egy ilyen helyre, mármint lakhatásba. Tehát, hogy, mert ugye ez sem mindenkinek tiszta, hogy ugye, ha mondjuk egy lakóotthonba bejelentkezik egy fiatal, akkor a legtöbb esetben kell, hogy fizessen úgynevezett beugrót, ami hát milliós nagyságrendű összegekről beszélgetünk. A legtöbb helyen van próbaidő, ami hát bizonyos szempontból ezeket nem fogják megtalálni a szoctörvényben, meg sehol se.
Igen.
Mert hogy ezek nem azok a dolgok, amik bent vannak a jogszabályban, ami azért indokolt, mert ha a fiatal nem érzi ott jól magát, akkor nem érzi ott jól magát, ha nem illeszthető a közösségbe, akkor nem fogják oda bevenni. Tehát van próbaidő, illetve van térítési díj, tehát nincs ingyél a otthon. Ha ügyesek vagyunk, és a fiatalnak van jövedelme, mert mondjuk időben meg tudtuk neki igényelni a megfelelő ellátásokat, akkor azért ezt szokta tudni fedezni a térítési díjat. De ugye én per pillanat Magyarországon egyetlen egy lakóotthon tudok, ahova beadnám a petit, és nyugodt lennék, ott azért brutális. Tehát a beugró is, és a térítési díj is több százezer forint havonta. A beugró az több millió, a térítési díj az több százezer forint havonta. Tehát jelen pillanatban gyakorlatilag a teljes fizetésemet költeném el arra, hogy a Peti valahol autizmus-specifikus körülmények között lakjon. Ezt azért mondom el, mert amikor ugye annak idén elkezdtem autizálódni, akkor én azt gondoltam, hogy tehát én nem azért lettem Mozaik Egyesület elnök, meg ilyen okos, mert akartam, hanem mert nem volt más. Tehát, hogy tök valid lenne, ha a szülők azt gondolnák, hogy van megfelelő szintű ellátás, de hogy tudom, megint érfölvágos lesz, de szerintem ezeket sajnos kell tudni, hogy ez anyagilag is rá kell, hogy készüljünk arra, hogy a gyerekünknek valamikor majd szüksége lesz pénzre azzal kapcsolatban, hogy ő élni tudjon. És a beugrót, ha kigazdálkodjuk, az is jó, vagy összespórolgatjuk, ha olyan mázlista valaki, illetve a havi térítési díját meg valahogy majd meg kell oldani, hogy fedezni tudja. Mert hogy mi előbb-utóbb beadjuk a szerelést, és akkor ő nem biztos, hogy fog annyit keresni, hogy ott maradhasson, ahol van.
Igen, tehát, hogy itt a megint csak a call to action a végére, hogy nem korai 13 éves korában a gyereket feliratni egy várólistára például.
Hát lehet, hogy legkevésbé sem. Igen, mert ez a másik, amit nem, bocsánat, ezt nem mondtam, hogy 10 éves várólisták vannak, mert ugye egy lakóotthon jellemzően 12 fő, nem azért, mert ez az optimális, hanem így fenntartható, meg ez a maximum, amire tölthető, és ehhez egyébként a jogszabály egy fősegítőt ír elő. Tehát, hogy akkor gondoljuk, ízlelgessük ezt, hogy 12 autista egy fősegítővel mondjuk egy fél napot. Én nem szeretném. Azt hiszem, most ebben van valami változás, hogy a normatíva differenciálódik, és akkor talán ez egy picit változni fog. De hogy igen, várólisták vannak. És azért logikus, mert ugye a 12 főt vehetek be, és többet nem, és ez a 12-t jól érzi magát, akkor üresedés akkor lesz, hogyha valaki meghal. És hála Istennek, ezek a srácok azért nem halnak olyan sűrűn.
Nagyon könnyen eljuthatunk oda, hogy hiába adtuk be a várólistára a gyereket, hiába gyűjtjük a pénzt szorgalmasan, hogy majd befizessük a milliós beugrót, egyszerűen nincsen hely.
És akkor jön az, hogy csináljunk egyet, és akkor szembesülünk azzal, hogy ezzel kapcsolatban milyen előírások vannak, mert ugye nem lehet csak úgy csinálni egy lakhatást. Akkor ez szokott még lenni, amin a szülők nagyon sokat gondolkodnak, hogy ha a srác örököl valamit, akkor ezt az örökséget beforgatni valahogy az ő lakhatásában, ami tök oké, de én nem tudok létező jogi szabályzást erre, tehát maximum odaadod annak az alapítványnak, aki fenntartja a lakóotthont, és ő majd abból valahogy, de bejáratott rendszerek erre sincsenek, pedig ez egyébként nem hülyeség, hiszen akkor a gyerek saját magát, gyerek fiatal tartaná megint a saját jövedelméből, ami egy lakásnak mondjuk a bérbeadásából származik.
Erről is beszéltünk már, hogy az is egy probléma, hogyha mondjuk ha van is ilyen lakhatás, ahol mondjuk sok pénzért lakhat a gyereked, én például nem tudom, hogy egyre gondolunk-e, most nem fogunk helységnevet, meg nevet mondani, de én például, hogy?
Szerintem.
Igen, tehát, hogy én például oda azért nem adnám be a gyerekemet, még akkor se, ha lenne pénzem, mert hogy semmilyen garanciát nem látok arra, hogy az 5 év múlva is működni fog. Tehát az a rossz, hogy ez egy dolog, hogy emberigényes, pénzigényes, de hogy nagyon-nagyon kevés olyan modell van azért egy-kettő az országban, ahol ez egy ilyen működőképes, úgy értem, hogy gazdaságilag is működőképes, fenntartható modellben tud elketyegni, és mondjuk nem tette tönkre az energiaválság, tehát hogy még nem ment csődbe az egész miskulancia, az energiaárak emelkedése miatt, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz, hogy mondjam, dolog, amin még önmagában a nagyon sok pénz sem feltétlenül old meg minden. Sokat segít egyébként a sok pénz, de hogy az sokkal nagyobb baj, hogy nincsen egy működőképes, bejáratott modell, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevés. Na és itt az utolsó egység, amit én fölvázoltam, hogy hát azért vannak olyan esetek, és akkor visszakanyarodunk az epizódnak az elejére, amikor valamiért, például az ellátórendszer hiánya miatt, mégis csak úgy alakul a helyzet, hogy az autista fiatal a szüleivel marad, és hosszú távon ez az élethelyzet, hogy egy háztartásban élnek. Nem tudom, hogy mekkora lehet ez az arány, de erős a gyanúm, hogy nagy. Akik végül is a szüleikkel élnek egészen addig, amíg a szüleik őket el tudják látni, és itt érdemes lenne egy picit arról beszélni, hogy mit lehet tenni azért, hogy ez a egyáltalán nem ideális helyzet, de mégis csak élhető legyen mindenki számára. Itt nyilván megint előkerülnek azok a szokásos mantráink, hogy a szülők azok figyeljenek oda a saját magukra, tehát ne mondjanak le a saját igényeikről, figyeljünk oda arra, hogy a fiatalnak, ha egy mód van rá, legyen napközbeni elfoglaltsága, ne szoruljon be a lakásba, legyen egy napi rendje, hogy a család többi része is, tehát hogy a család többi részével is foglalkozzanak megfelelő módon, tehát hogy megint csak egységben gondolkodjunk, az én idő, a párkapcsolatra szánt idő, és az összes ilyen okosság. Tehát, hogy így úgy is megfogalmazhatnánk, hogy hogyan ne örüljünk abba bele, hogy együtt élünk a felnőtt gyerekünkkel. Itt megint csak nem tudunk általános receptet adni, hát ugyanúgy ne örüljünk bele, ahogyan korábban sem örültünk bele abba, hogy van egy autista gyerekünk, tehát ugyanazok a szabályok, hogy a saját szükségleteinket is tartsuk szem előtt, hogy egész családban gondolkodjunk, és itt is halmozottan kerül elő, bár most már szerintem az összes korábbi adásunkban előkerült ez a készüljünk fel arra az időre, amikor már mi nem leszünk című mantra, de hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg átgondolni, hogy mi lesz az, ha mi már nem tudjuk ellátni a gyerekünket, mert mondjuk mi magunk is ellátásra szorulunk, vagy mondjuk tragikus hirtelenséggel feldobjuk a bakancsot, és valaki másnak kell ezt megoldani helyettünk, tehát hogy ez nem kegyetlenség meg cinizmus ezzel foglalkozni, hanem hogy nagyon is ez a felelősségteljes hozzáállás, szerintem mondom én ezt a magam nagy bölcsességével, tehát hogy ezekre kell forgatókönyveket.
Igen, de hogy ez az napi működés szintjén mondjuk lehet az, hogy tudja az érintett felnőtt, vagy fiatal, vagy nem tudom, minek hívjuk, nekem ez a fiatal is van bajom, mióta találkoztam 67 éves fiatallal, hogy akkor most miért így hívjuk, nem baj, belül fiatal örökké, hogy mikor kell segítséget hívni. Tehát vannak ilyen remek horror sztorik szocszférában, hogy mondjuk anyuka azt mondta a fiúnak, hogy menjen el vécére, aztán bement a kanapéra, és meghalt, és a fiú 2 napig ült a vécén. Tehát, hogy elnézést, bocsánat, ez ilyen sad sztori, ahogy a lányom mondaná, de hogy meg kell tanítanunk a srácoknak, hogy ha anya mondjuk fekszik a földön és nem nagyon mozog, akkor milyen telefonszámot kell hívni, mert bármi hihetetlen van, akinek nem evidens, hogy mik azok a forgatókönyvek, amikor segítséget. Rengeteg ilyen rém történet van, és én többet nem fogok elmesélni, mert ez a mai, ez egyébként is ilyen dárkos adásnak ígérkezik, de hogy tanulja meg, hogy mik azok a veszélyhelyzetek, amikor segítséget kérni, hogy mi a forma, a csatorna, amin segítséget kér, mert ugye nem biztos, hogy ő az autizmusából fakadóan úgy tud segítséget kérni, hogy azt bárki komolyan vegye, és mondjuk nem csapják rá a telefont háromszor, hogy anyáddal szórakozz. Hogy mik azok a kulcsszavak, amiket elmondunk, hogy hova szólunk, ha baj van, és akkor megint a család segít. Engem annyira foglalkoztatott ez a téma, amikor megkaptam az adásmenetet, hogy megkérdeztem a család segítős kollégáimat, hogy mi van akkor, hogyha egy felnőtt fogyatékos hirtelen egy putya egyből magára marad, és nagyon izgalmas volt a válasz, mert azt mondták, hogy hivatalosan a gyámhivatal foglalkozik ezzel. Tehát akkor kerül valaki, akit hirtelen valahová tenni kell, ugye kap egy ideiglenes gondnokot, mert hogy akkor a szülője ugye nem tud az ő nevében rendelkezni, és neki belátási képessége meg nincs, tehát itt akkor a képviseletet valakinek el kell vállalni, fognak neki találni egy valamilyen helyet. Ez nekem mondjuk marha érdekes, hogy a mai helyhiányos rendszerben hol, de hát hallottam én már felnőtt autistáról, aki a anyukájával együtt ment az idős otthonba, tehát hogy annyira egészséges, nem? Tehát ugye a bölcsőtől a koporsóig, de hogy az volt az érdekes, amikor beszélgettünk erről, hogy csak hogy jut a gyámhivatal tudomására, mert ha mondjuk nem baleset, akkor rendőrmentő nem megy ki, nem tudjuk, Tehát, hogyha ő úgy marad magára, akkor napokig, hetekig görgetheti azt, hogy ő egyedül van. És azért gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tanulják meg a mi fiataljaink, vagy gyermekeink, hogy ha ez és ez történik, akkor ezt és ezt csinálom. És ez nagyon izgalmas, mert hogy nyilván nem akarod halára paráztatni, mert azért egy csomó úti beszorongató, hogy úristen, mi történik, de valamilyen módon szerintem át kell adni nekik azt, hogy vannak helyzetek, amiben mindenképpen segítséget kell kérni, amiben nem maradhatsz egyedül. Mert aztán, ha megoldja egyedül, és most nem kell tragédiára gondolni, csak egyedül marad, és magának kell vinnie tovább mondjuk a háztartását, és nem képes rá, és mondjuk köztartozásokat halmoz fel, vagy csak kupit az udvaron, aztán majd jön az önkormányzat, és megrólja, mert kupi van az udvaron, mert nincs lenyírva a fű. Tehát, hogy valahogy azért azt a tudást átadni nekik, hogyha baj van, akkor baj van, és azzal valamit kezdeni kell, és ez nem ciki, meg nem... Csak néha egy kicsit aggódom, hogy a mi társadalmunkban nagyon-nagyon kivéreztetett ellátó rendszer mennyire felkészülten tudja ezeket a megkereséseket fogadni. De hogy igen, ez a ha mi már nem leszünk meg, ha hirtelen marad magára, akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon meleg téma, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És egyébként meg minden igaz, amit eddig mondtunk. Tehát ez a szép álomvilág, hogy a szülő gondoskodik magáról, meg nem tudom, tök jó lenne, csak ha össze van zárva a fiával, akkor, vagy lányával, bocsánat, ne legyünk ilyen gender irányba elfogultak, mert az autiknál elvileg több a fiú, akkor elég nehéz az ő személyiségét. Az mindig nagyon tragikus, amikor már a szülő is segítségre szorul, és a gyereke is segítségre szorul, és megy körülötte a tehetetlenkedés, mert igazából nincs helyük. Az meg egy másik játék, amikor nem is fogadják el a segítséget, mert félnek attól, hogy mi fog történni, hogyha bármi változik. Nagyon bonyolult ez a kérdés, és én nem látok rá tiszta utakat, meg tiszta válaszokat, egyéni megoldásokat látok rá.
Igen, itt még azt írtam föl, hogy ugye nem csak lelkileg érdemes erre készülni, hanem megint csak anyagilag is. Tehát ami megint társadalmi szintű probléma is akár ez az öngondoskodás, tehát hogy tehát nem 65 évesen kell kétségbe esni azon, hogy mi lesz, ha majd én már nem leszek, hanem ezen már akár 35-45 éves korban is, akár aki megteheti, persze ez is olyan nehéz, mert van, ahol annyira ki van centizva a családi kassza, hogy még abból félretenni majd a nyugdíjas évekre az nem feltétlenül megoldható, de hogy ha csak egy mód van rá, akkor bizony ez is egy olyan zseb, amire előre kell gondoskodni, akár, nem tudom, biztosítás szintjén, tehát, hogy ezen kell gondolkodni. Illetve az jutott még eszembe, hogy az időseknél vannak már ezek a jelzőrendszerek, amit maguknál hordanak, tudod, és akkor valami baj van, akkor csak megnyom egy gombot, és akkor azt tárcsáz, és akkor ott felveszik. Tehát abban lehet bízni, hogy talán ennek lesznek olyan verziói is, amik autisták számára is használhatóak lesznek.
Nem tudom, hogy mire gondolsz, de létezik egy olyan szociális szolgáltatás is, hogy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Nem, ez nem egy...
De például a tatai eső emberek csináltak. Azt hiszem, hogy Tata csinálta. Ezt egyébként én a tatai lakóotthon nagyon szeretem, mert ők erről tehát, hogy a szülők eltávozása után is legyen finanszírozva a fiatalnak a lakhatás, erről nagyon jól gondolkodnak. Általában nagyon sok mindenről gondolkodnak jól, és én nagyon kedvelem őket. És ha jól emlékszem, ők voltak azok, akik csináltak ilyen pánikgombos telefont a fiatal talajaiknak, és így tesztelgették is. Szerintem ez jó dolog, nem tudom, hogy hogyan vált be náluk, de vannak ilyen kezdeményezések. Mindig érdekes, hogy mi az, ami valós segítség, meg mi az, amit így mi gondolunk valós segítségnek. Tehát, hogyha valaki tud egy pánikgombot használni, akkor vajon tud-e mást is, de hogy én nem vagyok gyógypedagógus, meg nem teszteltem ilyen rendszereket.
Na, én egyszerűen kötöm az ebet a karóhoz, hogy próbáljuk valahogy pozitívan lekerekíteni ezt az adást, már amennyire lehet, tehát hogy arra a kérdésre választ adni, hogy oké, mit tehetek én az autista emberek felnőttkori lakhatásáért, mit tehetek én, hogy a gyerekemnek jobb legyen, és nekem a szokásos válaszaim vannak erre, hogy egyrészt tájékozódás, másrészt az önszerveződés, az, hogy helyben esetleg megtaláljam azokat, akik hasonló cipőben járnak, mint én, ha nagy Isten olyan pozícióban vagyok, hogy iszonyatosan sok pénzem van, és esetleg van tudásom, menedzsment tudásom azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt hatékonyan felhasználni, akkor álljak be egy ilyen kezdeményezés felé, tehát hogy az hangsúlyozottan szerintem a felnőttkorú lakhatás egy olyan téma, ahol nem fog a sült galamb magától a szánkba szállni, mert ez nagyon sokba kerül, és ezt állambácsi önszántából szerintem az elkövetkezendő 150-200 évben nem fogja úgy megoldani, hogy ez működőképes legyen, tehát hogy itt kénytelenek vagyunk mi valamennyire a saját kezünkbe venni a sorsunkat. Nem tudom, te mit gondolsz, van-e valami...
A elméleti síkon abszolút rendben van, a gyakorlatot szeretném látni. Persze. Igen, nem tudok én ma pozitív lenni, úgy tűnik valamiért. Igen, saját, tehát nekem ez mindig két dolog, hogy mit tettek a saját gyerekemért, meg mit tettek ezért a közösség, és a saját gyerekemért nyilván azt, amit megbeszéltünk, hogy edukálni, felkészíteni, jól látni őt, időben elengedni, néha hátratenni a kezemet. A nagy közösben meg azért ott tényleg rengeteg mindent lehetne csinálni, csak ilyen pillanat, tehát, hogy ez a szerveződjünk, csináljuk, ez most éppen, mintha nem haladna annyira, de lehet, hogy csak én látom most egy picit sötétebben a dolgokat.
Jó, hát most a gazdasági millió sem olyan nyilván, hogy gombamód szaporodnak a...
Hát meg, amit egyébként lehet, akit tényleg érdekel, az nyugodtan elcsavaroghat megnézni ilyen helyek. Rendszerint nagyon kedvesek és vendégfogadók, és megengedik, hogy megnézzük, hogy... Tehát, hogy nem csak azt, hogy laknak ott a fiatalok, de ha érdekel valakit, hogy kell egy ilyet csinálni, akkor általában oda lehet menni és kérdezni.
Igen, és nekem az a pozitív tapasztalatom, hogy a jól működő modelleket nem rejtik véka alá, tehát azt nagyon jól el tudják neked mondani, hogy ők hogy csinálták, mi kell hozzá, mi az, amiről nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hogy a meglévő tudást azt itt szívesen megosztják, sőt, nagyon örülnek, mert ugye az ilyen jó helyeken nagyon nagy a nyomás, tehát nekik az az érdekük, hogy terjedjen ez a modell, tehát hogyha valaki... ebbe a játékba be tudsz szállni, akár tudással, akár pénzzel, akár energiával, akár mindkettővel, vagy forradalmi hevülettel, vagy nem tudom, az hajrá, tegye meg. Ez volt a Mozaik Podcast az autizmusról 15. epizódja. Az adás a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával készült. Szokás szerint az elhangzottakkal kapcsolatban hasznos információkat találhattok a leírásban. Írjatok nekünk, keressetek minket, kérdezzetek, kommenteljetek, vitatkozzatok. Ha szeretnétek anyagilag támogatni a Mozaik Egyesületet, a Patreon oldalunkon keresztül megtehetitek, ennek linkjét szintén megtaláljátok a leírásban. Hallgassatok minket továbbra is, és ne feledjétek, az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.